Nagyon-nagyon szép ez a Nyárádszentlászlói pásztortűzpanzió, és egy tökéletes helyszín egy ilyen szabad egyetem megszervezésére. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a korábbi Mikházi helyszínről a Nyárádszentlászlóra jövünk, ugyanis ez egy családias, kompaktabb helyszín, ahol egyaránt a programoknak a helyszíne, illetve előadók számára biztosított szálláshelyszínek is egységben vannak. Tehát aki ott van, mindenki jelen tud lenni, meg lehet szólítani az előadókat, közvetlenül lehet velük beszélgetni, és így remélhetőleg tényleg kialakul egy a szabad egyetemet jellemző hangulat, amely a kötetlenség, de mégis a tudás iránti érdeklődésnek a helyszíne is lehetősége lehet.
Most kiknek szól elsősorban ez a rendezvény? A földi halandóknak, mondjuk nekünk, ahogyan én szoktam mondani, vagy nagyon a szakmabelieknek, akik tényleg benne vannak ebben a világban, ismerik Zegzugát?
Mindenek előtt engedjétek meg, hogy én ezt a távolságot közelebb hozzam. Mert mi is földi halandók vagyunk mindannyian, viszont bennünket talán jobban megfogott, vagy jobban érdekel ez a téma. De mindenkinek ajánlom, ugyanis olyan lehetőségek vannak itt, például meghallgatni a nagyszüleinket énekelni. Ez bárki ember számára szerintem ez egy érdekes kihívás, ugyanis ez a téma, maga témája, és engedd meg, hogy egy kicsit erre rátérjek.
Persze.
Az idei alkalommal a Szabad Egyetemnek a népi kultúra és a digitalizáció. És azt gondolnánk, hogy távol áll egymást. De ha belegondolunk, hogy 1906-ban már viaszhengerekkel gyűjtöttek, ami akkor a legmodernebb technika volt. Azzal gyűjtötték a népdalokat Vikár Béla, utána a fonográf hengereken, majd egészen addig, hogy most már a legmodernebb digitalizációs technikával gyűjtenek, és ezek a gyűjtések rendelkezésünkre állnak. Ezekről a különböző kutatóintézmények, illetve múzeumok gondoskodnak, hogy feldolgozzák és elérhetővé tegyék. És itt vannak olyan lehetőségek, hogy településre lehet keresni ezekbe az archívumokban, lehet keresni énekesekre. És én is megtaláltam a falumbeli 60-as évekbeli gyűjtéseket, és elvittem egy vasárnap délutáni családi találkozásra ezeket a felvételeket, és felpesdült mindenkinek a szeme. Hogy hú, ez ő, ez Maris néni volt, ez nem, ez másik volt. És hallottuk a gyönyörű régi énekeket. Na most ezen a Szabad Egyetemen a digitalizáció bemutatja nekünk, hogy hogyan használják most ezeket, hogyan újítják fel, milyen módszerekkel, és főként hogyan teszik elérhetővé minden ember számára, aki egy kicsit is érdekel ez a téma. Szóval ez egy nagyon érdekes téma, és azt gondolnánk ellentétbe áll egymással a digitalizáció és a népi kultúra, de valójában mindig is együtt járta, hát most digitalizációnak nevezzük, de akkor, mivel erre nem volt szó, egyszerűen csak technikának hívták, technikai eszközök is. És folyamatosan a népi kultúra kutatása gyűjtése mindig párhuzamban volt a legmodernebb technikai eszközökkel, mert kijártak falvakra, felvételeket készítettek, egy adott ponton még csak némafilmeket tudtak készíteni, és mellette felvették a hanganyagokat. Na már most ez most olyan érdekes lehetőségeket rejt, hogy a kettőt ritmikailag összehozni. Ez egy külön szakág, ahova egy táncos kell, aki egy személyben egy kicsit digitális zseni is, hogy a kettőt össze tudja hozni. Galát Péter fog nekünk erről előadást tartani, de jelen lesznek a Hagyományok Háza munkatársai, ahol óriási mennyiségű ilyen adat, információ, tudás van, érdekesség, kincs. A főigazgatója, Bot Miklós létrehozott egy alkalmazást, ahol amin keresztül meg lehet tanulni zenélni, ugyanis vesz egy zenész egy hegedűt, és 5-6 kamera állásból fölveszik a játékát, több hangsávon is, hogyha zenekarról van szó, és külön lehet hallgatni a prímást, a brőgőst, a brácsást, vagy a cimbalmost, és én egyedül hegedűsként, vagy citerásként játszhatok egy zenekarral együtt. Tehát ezeket így lehet varázsolni, ezeket az alkalmazásokat. De Páva István fog nekünk beszélni a folklór adatbázisokról, amelyek tartalmazzák ezeket a gyűjtéseket. De ugyanúgy olyan lesznek velünk a Néprajzi Múzeum munkatársai, akik létrehoztak egy alkalmazást, ahol a világon a mintakincseket összegyűjtötték, és telefonon keresztül lehet ezeket a mintakincseket variálni, és saját díszítéseket létrehozni. De itt lesznek velünk az erdélyi megyei múzeumok képviselő is, Vásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Gyergyóból, Csíkszeredából, Csernátomból, és ők is hozzák azt a tudást, ami náluk ott van, és azokat a tapasztalatokat, hogy bemutassák, és a közönség számára elérhetővé tegyék. De Agócs Gergely neve sokak számára ismerős. Ő egy lépést hátrább lép az előadásával. Nem a digitalizációt közelíti meg, hanem ő kicsit a közösség és a hagyomány felől próbálja megközelíteni. Nagyon érdekes kérdéssel, hogy hogyan hat a hagyomány a közösségre is, és ennek ma milyen funkciója van, vagy van egyáltalán funkció, és hogyha a hagyomány értékét veszti, akkor mi történik az egyénnel, a közösséggel, hogy tömegválik esetleg a közösségből? Mert érezzük a két szó közti különbséget. Szóval nem csak digitalizáció, hanem lesznek úgymond offline programok is, és lesz lehetőség például citerázni, megtanulni, citerázni akár kezdőknek, akár haladóknak. Ugyanis a Hagyományok Háza a FolkMe alkalmazásában, applikációjában van lehetőség arra, hogy videón keresztül megtanuljunk online citerázni, de ezt ki is lehet próbálni élőben. Szóval a digitalizáció az nagyon eleven, és ugyanolyan eleven, mint ahogy a népi kultúra, és ennek próbálunk mi hangsúlyt adni a rendezvényeinkkel.
Érdekes, amit mesélsz, hogy nagyszüleink hogyan énekeltek, illetve milyen népi kultúrát képviseltek. Az én nagyszüleim nyárád mentiek, és én gyakorlatilag úgy nőttem fel, hogy ők folyamatosan énekeltek, népdalokat énekeltek, meg hát ritkán táncoltak is, de az ének az ott volt. És azon mosolyogtam, hogy meséltél, hogy valószínűleg nagytatám és nagymamám nem azon gondolkodott, hogy hogyan fogják őket egyszer csak digitalizálni, illetve milyen kincset visznek ők tovább, és hogy mi jellemző a tárgységre, de hogy muszáj lépést tartani a korral, tehát azt látom, hogy ahhoz, hogy ezek a dolgok ne vesszenek el, és a következő generáció is tudjon vele mit kezdeni, nagyon fontosak ezek a találkozók, és hát itt te magad is mondtad, hogy több tematikus blokkra is épül, muzeológia és örökség, néptánc és digitalizáció, pedagógia és digitalizáció. Kicsit megállnék az utóbbinál, pedagógia, tanítás, továbbadása ennek a népi kincsnek, oktatás, szakemberek, tehát azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy hogyan és miként lehet megfogni mindazt az értéket, amellyel gyakorlatilag rendelkezünk. Vagy lehet, hogy nem is tudjuk, hogy még mivel rendelkezünk.
Pontosan így van, ahogy az elején mondtad, hogy a nagyszüleinktől, mikor találkoztak a gyűjtők és felvették a dalaikat, nem tudták ők. De jártak előttünk ilyen emberek, akik ráéreztek, hogy ez, ami most van, ez a fontos. Tehát és ezt meg kell örökíteni. És azért is vontuk be a pedagógiát is, mint témát, mert ugye hát az intézmény, az iskola, pedagógia, ahol ennek nagyon jó tere van, és ennek nagyon jó lehetősége van, hogy a népi kultúrát, ezt a fajta nem csak a tudást, hanem a szemléletmódot is megpróbáljuk közvetíteni. És itt említem meg a Péter Ficsilla gyógypedagógus előadását, aki szintén úgy, mint Agocs távolról kicsit rászemlél, ránéz a diákokra, tanárokra, és ezt a kérdést próbálja felvetni, hogy a digitalizáció mennyiben hat a gyerekekre, az oktatásra. Nagyon jó címet adott neki, klik vagy kaláka. Értjük a különbséget, hogy ha klikkelünk, akkor egyedül vagyunk, de a kalákában közösségi élményt tapasztalhatunk meg. És Benedek Árpád fog itt beszélni a zenei anyanyelvünk módszeres oktatásáról, hogy ez mennyire fontos, hogy korábban ez természetes volt, hogy ahogy te is mondtad, hogy énekeltek a nagyszüleink, de most már ezt tanítani kell az iskolába. És akkor ennek mi a helyes módszertan, hogy úgy tanítsuk meg, hogy a gyerek jó kedvel jöjjön ki arról az énekóráról. Ne, hát ó, most el kellett énekelni ezt meg azt, de ha így közelítjük meg, gyertek, hallgassuk meg, hogy a ti falutokban mit énekeltek ezelőtt 50-60 vagy 100 évvel. És a te nagyszülőd mit énekelt? Mennyire lelkesen? Látom magam előtt a gyerekeket, volt alkalmam nekem is énekórára bemenni, zeneórára, és erről beszélni, és láttam, felcsillant a szemük, és mikor személyessé tesszük hát mondjam úgy, hogy a tananyagot, klasszikus szóval, akkor teljesen másképp élményszerűen hat. És ezért is vontuk be a pedagógusokat is, hívjuk nagy szeretettel, főként a szombati napra. Még talán vannak iskolák, ahol pénteken dolgoznak, de szombati nap egy kicsit reméljük, hogy ilyen átvezető lesz a vakációba. Nem teljesen iskolai nap, nem úgy kell dolgozni, hanem élményszerűen lehet a pedagógusoknak is tanulni.
Most azt kérdeztem az elején, hogy földi halandóknak, azaz nekünk szól-e ez a rendezvény, mindazok, akik mondjuk tisztelik a népi kultúrát, de azon túl lehet, hogy nem ásták bele magukat ilyen mélyen, mint ti, akik ugye mondjuk a Hagyományok Házában dolgoztok, vagy konkrétan minden nap valamilyen közötök van a folklórhoz, a népi kultúrához. Kiknek szól leginkább? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk a célközönséget beazonosítani, akkor kiket szeretnétek ott látni ezen a rendezvénysorozaton?
Valóban a nagy közönséget le tudom szűkíteni szűkebb körökre.
Mert azért fontos, mert valószínűleg nem mindenki érzi azt, hogy ott a helye, viszont akinek ott a helye, az meg nagyon menjen.
Első körben időrendi program szerint haladva a múzeum látogatóit, akik általában eljárnak múzeumba, illetve a néprajz iránt érdeklődőket várjuk péntekre, ahol a múzeumok mutatják be a saját anyagaikat. De ugyanúgy pénteken délután egy néptánc és digitalizáció témakörben hallhatunk és láthatunk érdekes előadásokat, itt pedig a néptánc iránt érdeklődőket szólítjuk meg. Nagyon érdekes a Magyar Állami Népi Együttes...
Táncházzal is, bocs, hogy megszakítlak.
Így tehát, van.
Tehát ez elméleti sikon, vagy gyakorlati sikon fog ez menni.
Gyakorlati sikon. Körülbelül úgy képzelem el, a jeles néptánckutató Martin György tartott előadást talán valamikor a 80-as években Magyarországon, és mesélt egy tánclépésről, és hátsó sorból kiszólt: kollega, kérem, ne csak meséljen róla, mutassa is meg. És Martin kiállt a pódiumra,
és megmutatta,
eltáncolta. Szóval ez a Szabad Egyetem lényege, hogy beszélünk róla, és a programuk után koncerttel, pénteken este koncerttel és táncházzal várjuk az érdeklődőket.
Milyen táncokat fognak itt megismerni az érdeklődők, vagy hát nem azt mondom megtanulni, mert ez nekem mindig olyan problémás, amikor valaki azt mondja, hogy két nap alatt megtanulok valamit. Két nap alatt nem, de alapvető lépéseket talán el lehet sajátítani.
Mindig törekszünk a lokális értékek hangsúlyozására. Tehát jelen esetben a régiót jellemző nyáradmenti, marosszéki táncok, székelyföldi, de átmehetünk a Maroson túra nyugatfelé mezőségi, kalotaszegi táncokra számíthatunk. Szóval mi az erdélyi közeli szűk hazánkat jellemzi, azok mindenképpen ott lesznek.
Na akkor az előbbi még talán nekem is menne két forduló erejéig, aztán
biztos
a többivel már valószínűleg
benne
problémám lesz. Na jó, nézzük egy kicsit tovább a programot és a célközönséget.
A néptáncosokat említettem. Szombaton, ahogy mondtam, a pedagógusokat szólítjuk meg, de itt várjuk azokat a szülőket is, akik számára fontos ez a téma, illetve akiknek szívügye, hogy a gyerekük ilyen irányban is fejlődjön, és ezeket az értékeket is megismerje. Szóval szülők, pedagógusok, mindenki, aki ebben a témában érintett vagy érdekelt, és azt hiszem, sokan vagyunk ebben, azokat mind szeretettel várjuk. Szóval próbálom szűkíteni, de szűkítés közben valójában mindig arra lyukadok, hogy tágítom ennek a körét, mert számomra ez egy olyan téma és olyan terület, amit nem tudok beskatujázni, hogy ki, vajon kit érdekelhet ezt. Meg tudom nevezni a pedagógusok körét, de maga a téma és a Szabad Egyetem mint műfaj, amely lehetőséget ad a közvetlenségre, a nem feltétlenül magas szakmai a színvonal elsajátítására, hanem a témához való közeledésre ad lehetőséget, és ez szerintem nem szab határokat az érdeklődőknek.
Igen, meg én azt látom, hogy valahogy a népzene, a néptánc, a népi kultúra virágkorát éli, tehát rengeteg lehetőség van a kicsiknek és nagyobbaknak, hogy elsajátítsanak különböző táncokat, táncházba járjanak, vagy éppen, nem tudom, a Hagyományok Háza különböző eseményein részt vegyenek. Én nagyon szeretem a múzeum pedagógiai foglalkozásokat, amelyeket külön a kisebbeknek tartanak, hogy megismerjék a népi hagyományaikat. Szóval nem vagyunk bajban, maradjunk ennyiben. 2025-ben nem vagyunk bajban, és jók ezek a szakmai fórumok. Most kell-e előzőleg regisztrálni, vagy az, aki mondjuk kacérkodik a gondolattal, hogy június 20 és 21-e közül még egyszer mondjuk a Pásztortűz panzióban Nyárád Szent Lászlóra ellátogasson, annak milyen teendőket kell előzőleg megtenni?
Igen, így van, a regisztrációt kérünk a résztvevőktől, ugyanis számunkra is fontos, hogy tudjuk, hogy hány emberrel úgymond számoljunk, mikkel készülhetünk előre, és emiatt nagyon nagy segítség számunkra, hogy ha az Erdélyi Hagyományok Háza akár Facebook, akár weboldalán, vagy külön a Facebook oldala van az Erdélyi Hagyományok Háza Szabad Egyetemének, ott található linken keresztül regisztrálnak, és bejelölik, hogy mikor szeretnének részt venni, illetve az egyéb kérdésekre ott válaszol. Ez egy rövid, egy perces bejelentkezés, ami számunkra a rendezvény lebonyolítását nagyon megkönnyíti.
Ingyenes, fizetős?
Ingyenes. A rendezvény teljes mértékben ingyenes belépés, illetve a programokon való részvétel is ingyenes. Helyszínen lehetőség van enni, inni, jól mulatni, jól érezni magát az ott lévő résztvevőnek.
Még a családosoknak is, hogyha valakik véletlenül úgy döntenek, hogy gyermekkel szeretnének látogatni hozzátok?
Sőt, talán ez a legjobb, ugyanis az úgymond hivatalos programok mellett lesz állandó kézműves foglalkozás is, lesz játszósarok, ahol hagyományos népi játékokat, meg szórakozó gyerekeknek szóló lehetőségeket kínálunk, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a családosokat is természetesen. Mindkét nap folyamatos kézműves foglalkozás és gyerekfoglalkozás.
Meg sem merem kérdezni, hogy a nyári időszakban fogtok-e pihenni, vagy esemény után jön, és fellélegezésre, illetve kikapcsolódásra.
Ha a kollégák most hallgatják a műsort, akkor már ők is ugyanúgy mosolyognak, mert most indul nálunk a nyári szezon.
Ugye, én is így érzem. Még pontosan. Mivel, hogyha van esetleg pár olyan fontosabb, nem tudom, időpont vagy esemény, amelyet már tudtok, akkor csalogassatok bennünket, jó?
Az ezt követő hétvégén Csíkszentdomokoson a folkmaraton várható, ami azt jelenti, hogy 24 órán keresztül tánc és zene.
Teljesen jó.
Vibe-on jelen leszünk, táncházzal, előadásokkal, Galambos József Folkló Fesztivál Nyíkházán.
Igen, kollégám, arról beszámoltunk, igen.
Igen, Forgattagon természetesen itt leszünk, Marosvásárhelyen, Kolozsváron a Magyar Napokon, Mérában a fesztiválon, igen, a Gyergyóban az Egyfeszten, és akkor itt megemlíteném a mi nagy rendezvényünket, amiből kettő is van szeptemberben, a Táncház Találkozó Udvarhelyen, illetve az Erdélyi Mesterségek ünnepe itt Vásárhelyen a szeptember végén.